műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Immár a fesztiválokon is egy megkerülhetetlen téma a mesterséges intelligencia. A nappali programok során szinte mindenhol lehet több olyan előadást is találni, ahol szóba kerül a technológia, ami sokak életét fogja befolyásolni. Ugyanakkor érdemes elkülöníteni az egyes területeket, hiszen nem ugyanaz a mesterséges intelligencia felhasználása például egy iparkamara esetében, mint az oktatás tekintetében. De azt a kérdést sem lehet megkerülni, hogy bizonyos esetekben az AI felhasználói függőkké válhatnak, azonban ezzel együtt sem szabad démonizálni a technológiát, hanem a pedagógusok arra kellene törekedjenek, hogy minél jobban megtanítsák a fiatalokat a helyes használatra. Témánk egy technológia, számos megközelítés. Kedves hallgatók, Önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Marosvásárhelyi Rádió.ro. A mai digitális világban egy összeállítást hallhatnak arról, hogy milyen digitalizációhoz köthető témákat dolgoztak fel az idei tusványoson. Elsőként arról szólunk, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább beépül a mindennapokba, és nem csak a magánemberek, hanem a vállalatok is használják. A két felhasználási mód között viszont nagy különbségek vannak, hiszen utóbbiak olyan tényezőkre is oda kell figyeljenek, amelyekre egy átlagember talán nem is gondolna. Ebből kifolyólag hatalmas összegeket fordítanak a mesterséges intelligencia fejlesztésére és biztonságossá tételére. De hogyan fogja befolyásolni a jövőt az AI? Kérdeztük dr. Kerékgyártó Gábortól, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkár helyettesétől.
Én inkább közgazdász oldalról és ugye kamarai vezetői oldalról tudom megközelíteni a mesterséges intelligenciát, és ugye nem az informatikai hátterét, de szerintem legtöbben ezzel így vagyunk, tehát a hétköznapokban nagyon sok olyan eszköz használunk, egy okostelefont is használunk, de hogy pontosan hogy működik, ugye nem tudjuk átlag felhasználóként. De hát rövid válasz a bonyolult kérdésre, hogy a mesterséges intelligencia is egy eszköz. És ugye az ember az egy eszközhasználó lény itt a Földön, és ugye hát a korai eszközök, amikor egy kőbaltát faragott, ugye, meg egyre fejlettebb eszközöket, hát manapság ugye ide jutott az emberi társadalom, az emberi tudomány, hogy egy ilyen nagyon-nagyon hétköznapi észre már fel se fogható digitális eszközt használunk, ami igazából a mindennapi életünket fogja teljesen átalakítani, tehát ez a legfontosabb gondolat, és ezért is a digitális ébresztő nevet adtuk ennek a rendezvénynek, hogy bizony-bizony, aki nem kezd el ezzel foglalkozni, és függetlenül attól, hogy fiatal, idős, függetlenül attól, hogy dolgozik, vagy csak egy bármilyen hétköznapi életet él, akkor átalszik egy olyan forradalmat, amit, hogyha az ember kimarad, akkor lemarad.
Pont a napokban jött velem szembe egy cikk, és mint felhasználótól kérdem, és mint felhasználó mondom én is, hogy egyes felmérések szerint csak a ChatGPT-ben az éves kérdések száma el fogja érni az 1000 milliárdot. Ez még mindig távol van a Google 5 trillió keresésétől, de hogyha azt vesszük, hogy a Google milyen régóta velünk van, és hogyha azt vesszük, hogy mióta van velünk az OpenAI ChatGPT, és ez csak egy mesterséges intelligencia chatbot, akkor bennem nagyon hangsúlyosan felmerül a kérdés, hogy az AI lehet az új idézőjeles Google kereső.
Ugye ezek olyan számok, amiket mondott, amit hétköznapi észre itt, még a milliárdot még talán, de már az 1000 milliárdot, meg trilliárd, tehát ugye ezekben már hétköznapi észre nem is tudunk gondolkodni, de így, ahogy a mai pináriumon is elhangzott, ugye legtöbben most a mesterséges intelligenciát arra használják, és ezért is terjed nagyon gyorsan, mert egy emberszerű helyzetet hoztak létre a fejlesztők, tehát kvázi beszélgetünk is. Ugye, amit most mondott, bődületes számokat, ezek egy beszélgetésnél, ha én válaszolok, az egy promptolásnak, és pont elhangzott, hogy egyik oldalról az ember egy udvarias lény, de ha én megköszönöm a ChatGPT-nek, azzal én promptolom, én azt mondom, hogy köszönöm, akkor ő azt értelmezi, és ebbe a trilliárdos számba, amit említett, belekerül, tehát úgymond fölösleges adat és energia felhasználást generálunk azzal, ha mondjuk például nagyon udvariaskodunk a mesterséges intelligenciával, és hogy ez a szám, ez hova tud eljutni, szerintem el se tudjuk fogni. Tehát, hogy most valami olyasmi zajlik, ami még nagyon az elején tart valószínűleg. Tehát ez a Google-ös példa, igen, most a Google keresésnek az elején vagyunk, és hogyha most 100 millió, 1 milliárd ember elkezd beszélgetni, tehát kérdés felelek, ugye a Google-el nem szoktunk beszélgetni, ott beírunk valamit a keresőbe, és akkor utána a találatokat böngészszük. Ugye ehhez képest egy mesterséges intelligenciával beszélgetünk, tehát ami a Google-nél egy impulzus volt, az itt 10-30-40 impulzus lesz per ember, per együttműködés, és ezt felszorozzuk a lakossággal, aki most egyre többen kezdik el használni, és mi Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is ezen vagyunk, hogy merjük használni, mi is ezt segítjük a mai rendezvénnyel is, hogy itt valóban, ahogy említette, bődületes számok vannak, ami ugye itt a kérdést fölteszi, hogy bizony ez a beszélgetés a mesterséges intelligenciával, ezt nem érzékeljük, amikor a telefonomon nyomkodom, vagy a számítógépemen, de mögött hihetetlen energia zajlik. Tehát, hogy itt szervereken olyan folyamatok zajlanak, amik csúnyán mondva zabálják az áramot, tehát ezt kell még nagyon végig gondolni, és ezt kell még megteremteni a fenntarthatóság miatt, hogy az ön által említett számokat el tudjuk érni, hogy ez az energiaintenzív folyamat a beszélgetés során minél inkább napelemmel, szélenergiával, atomenergiával zajlódjon, mert különben, hát ahogy itt a mai nap hangzott, azzal, hogy mindent megköszönök a ChatGPT-nek, azzal széndioksziddal túlfűtöm a bolygót.
És közben még édesvizet is használnak ezek a nagy adatközpontok, amik a mesterséges intelligencia algoritmusok mögött vannak. Itt említette, hogy meg kell tanulni mérni használni a mesterséges intelligenciát, de mennyire szabad benne megbízni? Látjuk, érezzük a fejlődését, de hogy nem felejtettük el azt sem, hogy a mesterséges intelligencia képes volt halucinálni vagy álmodni, ahogy jobban tetszik a kifejezés, például lehivatkozni olyan könyveket, olyan szakszövegeket, amelyek a valóságban meg sem születtek.
Azzal kezdtük, hogy a mesterséges intelligencia is egy eszköz, mint mondjuk a kés, és a kést is, hogyha ugye gyerek kezében kés villa olló nem való, hiszen egy eszközt, hogyha ügyetlenül használok, megszúrom magam, megszúrom a másikat, stb. Tehát a mesterséges intelligenciánál is lehet egy ilyen kis mondókát alkotni, hogy kezdjük el használni, de azért javatatlan kezekben nem való, de okossal használjuk, inkább ez a jó irány, hiszen ez egy eszköz, ami, hogyha buta kérdést teszek föl, pontatlanul teszem föl a kérdést, vagy nem olyan adatbázison fut, akkor bizony nem jó válasz születhet, és itt jön a természetes emberi intelligenciának a feladata, és itt a legfontosabb gondolat, hogy nem szabad nekünk szellemileg resteknek lenni, tehát hogy nem szabad azért nekünk úgymond lemondani a igényességről, a műveltségről, a gondolkodásnak a fáradalmairól, mert hogy majd úgyis a mesterséges intelligencia helyettem ezt megoldja, mert bizony nekem szellemileg frissnek és felkészültnek kell lennem, hiszen a mai beszélgetésnek is ez volt a lényege, hogy akkor működik ügyesen ez az eszköz, hogyha én ügyesen használom, és én akkor tudom ügyesen használni, hogyha én szellemileg felkészült és tanult vagyok.
Azt, hogy egy átlagember hogy használja a mesterséges intelligenciát tudatosan, aki használja, az nagy részt benne van, tudja, hogy hogy tesz fel kérdéseket, tudja, hogy generáltat képeket vagy akár videókat. De hogyan használja egy intézmény, vagy hogyan használhatja egy intézmény az AI-t?
Minél nagyobb intézményről beszélünk, ugye annál inkább teljesen más logikával kezdik el használni, ami egy hétköznapi ember gondolataiban alapesetben még nem is jelenik meg. Mire gondolok? Például egy bank. Egy bank elkezdi használni a mesterséges intelligenciát, igen ám, de hát ő neki az adatai az ügyfelekről, a forgalomról, az banktitok, ugye az törvényileg szabályozott, hogy ki hogyan férhet hozzá, és például, hogyha egy nyitott rendszerbe mondjuk egy banki alkalmazott elkezdené fölvinni az ügyfél adatokat, hogy kedves ChatGPT, itt az ügyfélemnek a adata, kérlek Excel táblázatba rendez, ugye amiről kevésbé beszéltünk, hogy ugye mögött milyen folyamatok zajlanak, hát lehet, hogy egy amerikai szerverre menne föl mondjuk a magyar ügyfélnek az adata, és utána az a szerveren egy nyitott adat, ami utána más kutatásokba előjöhet, tehát valaki utána mondjuk magyar lakossági fogyasztásról kérdezi a ChatGPT-t, és mondjuk ugye ez a magyar bankból kikerült adat visszakerülne mondjuk egy másik lekérdezőhöz, tehát ugye ez a törvényeket megsértené, tehát ennek a hosszú gondolati sornak a lényege, hogy a nagyobb cégeknél, nagyváltoknál, állami intézményeknél az adatbiztonság az egy olyan szempont, ami hétköznapi emberként nem jelenik meg az életünkbe, és éppen ezért náluk nem is ez a ChatGPT, meg ezek a nyitott modellek a jellemzőek, hanem bizony ott hihetetlen forintba mérve milliárdos, 10 milliárdos fejlesztésekről beszélünk, hogy ez az adatbiztonság megfelelő környezetbe, megfelelő tárhelyen, megfelelő helyen tudjon működni.
Hogyan látja akkor rövid távon, mert közép vagy hosszú távot nem is merek kérdezni, a mesterséges intelligencia felhasználását mind a magánszemélyek, mind az intézmények esetében?
Megkaptam ezt a feladatot a kamarában, a mesterséges intelligencia munkacsoportot vezetem, és ebből kifolyólag ugye most az ember elkezdi minden ilyen, akár az ismerősök tevékenységét is egy más szemüvegén nézni, és azt látom, hogy a mindennapi felhasználásában sok ember nem egy gépet lát benne, hanem egy elmagányosodó helyzetben van sok ember, és társfunkciót kezd ellátni a mesterséges intelligencia sok embernél. Sok ember persze professzionálisan a munkájához használja, és mint említettem, a nagyvállalati felhasználás, az pedig egy nagyon-nagyon szigorúan ellenőrzött, szabályozott, nagyon sok erőforrás pénzt igénylő, de ugyanakkor a napi működéshez nélkülözhetetlen eszközé teszi a mesterséges intelligenciát. Azaz a nagyvállalatok, meg előbb-utóbb a közép és később a kisvállalatok esetében is, aki nem fogja a mesterséges intelligenciát használni, az egyszerűen kipontozódik a gazdaságból, hiszen olyan hatékonysági, olyan működési különbségek lesznek, amit nem lehet majd kigazdálkodni.
Dr. Kerékgyártó Gáborral, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkár helyettesével beszélgettünk a mesterséges intelligencia intézményekben való felhasználásáról. Az AI kapcsán viszont azt is meg kell jegyezni, hogy ez is képes függőséget okozni. Egy introvertált, az iskolában bullyingolt fiatal, amikor hazamegy, felkereseti a mesterséges intelligencia chatbotot, amely mindig ott van, mindig válaszol, mindig kedves, ezt követően pedig barátjának fogja tekinteni, és nem akar majd tőle elszakadni, például a Pölt Ákos családbiztonsági szakértő, akivel arról is beszélgettünk, hogy hogyan kapcsolódik a dopamin termelés és a közösségi média.
Hogyan érünk el dopamint akkor egyrészt a sportolással, és másrészt pedig az okostelefonokkal, és itt most a közösségi médiára gondolok, amikor okostelefont mondok.
Hogy ezt megértsük először, egyet lépjünk vissza egy nagyon rövidet. A dopamin az ugye gyakorlatilag az embernek a túlélésben játszik szerepet. A dopamin az a hormonunk, ami köznyelven ugye ez az boldogsághormon vagy örömhormon, de a dopaminnak igazából a szerepe, most már 57 óta tudjuk, amióta a dopamint felfedezték, az a motivációban rejlik. Tehát a dopamin késztet minket arra, hogy menjünk, csináljunk dolgokat, és elérjünk célokat. Például ételt együnk, italt ígyunk, tehát ígyunk, hogy ne száradjunk ki. A dopaminnak ez az alapvető funkció, a dopamin egy túlélésben játszik nagyon fontos szerepet. És azért fontos erről beszélni, mert még mondjuk pár millió évvel ezelőtt, amikor az őskorban a szűkösség jellemezte az erőforrásokat, az ember ment, és az, hogyha talált valami cukros ételt, vagy valami zsíros ételt, akkor az a túlélés jelentette. Ma viszont rengeteg ilyen jellegű dopamint felvívő dolgot találunk, nem kell elmenni elejteni egy állatot, hanem itt van kész rendelkezésre áll, az agyunk viszont nem változott semmit. Ugyanúgy keresi ezeket, és ha találját, akkor azonnal lecsap rá. És az okostelefon az pont ilyen. Míg mondjuk a klasszikus tevékenységek, amik az idegrendszert fejlesztik, mind a sport, az egy lassú dopamint ad, tehát lassan emeli a dopamint, erőfeszítést igényel, és utána ez visszacsökken, és egy csökkenéssel, emelkedéssel folyamatosan motivál, hogy végezzem ezt a tevékenységemet, de nem tud létrejönni, nem tud kifogyni a dopamin, mert ez egy lassú, elnyújtott, erőfeszítéshez kötött folyamat. Viszont, amikor bejöttek a civilizációba az olyan, amit minden ismer, alkohol, cigaretta, drog, az ilyen kémiai függőségek, illetve vannak a viselkedéses függőségek, mint a szerencsejáték függőség, vagy a pornó, a közösségi média, a képernyőzés ebbe a kategóriába tartozik, az nem lassan emeli meg a dopamint, és nem tud egy egyensúlyt fenntartani, hanem gyorsan emeli meg a dopamint, és többszörösére emeli a dopamint, tehát nagyon sokat elhasznál belőle, ezért egy dopamin hiányos állapot jön létre, mert nem tud annyit termelni, mint kellene, ami viszont azt eredményezi, és ez a probléma vele, mivel nincsen dopaminom, ezért a szervezet nincsen motiváció. Ha nincs dopamin, akkor nincs motiváció, akkor hogy érzem magam? Nihil, rosszul érzem magam, minden fáj, minden bajom van, depressziós vagyok, és ez az állapot az, amiben senki nem akar maradni, akkor még többet használ, és az agy az úgy működik, és ez a talán a problémának a fő lényege az itt van, hogy az agy nem érdekli az olyat, hogy honnan jön a dopamin, az agyat az érdekli, hogy a több dopamin jobb. Képernyőből több dopamin jön, és gyorsabban, egy magasabb eufóriát eredményez, ezért ezt részesíti egyben mondjuk a sporttal szemben. Mi történik a sporttal? Unalmassá válik. Nem ad annyi dopamint, nem olyan érdekes, nem annyira motiváló, ezért a gyerek abba hagyja. Nem akarja csinálni, nem akar olvasni, nem akar kimenni játszani, nem akar barátokkal találkozni, mert ez mind lassú, egészséges dopamin emelkedést okoz, és az agy pedig választja a gyors dopamin, mert ez akar hozzájutni, és ez alapvető probléma, hogy az agyunk ezt válassza, és ebből jön a probléma, hogy minden más unalmas, azok a dolgok, amitől pedig az agyunk fejlődne, az idegrendszer fejlődne.
Szóba került a mesterséges intelligencia is itt az előadáson, és azt mondtad, hogy a mesterséges intelligencia függőséget tud okozni. Erre kaptam fel a tekintetemet, hogy ugye a közösségi médiáról, most itt elsősorban a TikTokra gondolok, aki pszichológusokat is alkalmaz, hogy minél inkább az algoritmus beszippantsa a felhasználót. De a mesterséges intelligencia hogy tud függőséget okozni? Ez egy olyan jelenség, amiről bevallom, én személyesen eddig nem hallottam.
Bontsuk ketté, tehát két probléma van a mesterséges intelligenciával. Vegyünk egy nulladik lépést, hogyha a gyerek túl korán kapja meg kontroll nélkül a mesterséges intelligenciát, akkor az megint nem tudja megfelelően használni, mert olyan dolgokra használja, ami függőséget okoz neki. Mi okoz függőséget. Vegyünk egy introvertált, mondjuk alapjában befele forduló gyereket az osztályközösségben, a gyerekeknél sokszor tapasztaljuk azt, hogy kiközösítik egymást, rosszul érzi magát, kicsúfolják. Hazamegy, mit csinál ez a gyerek? Ezt látjuk pszichológiai praxisokban Amerikában. Mit csinál a gyerek? Hazamegy, és elkezd mondjuk a Snapchat chatbotjával, amit mesterséges intelligencia működtetett, egy társ, amit sokszor megjelenítenek egy ilyen vizuálisan is, egy avatár formájában, elkezd vele beszélgetni. Mindig ott van, mindig elérhető, mindig válaszol, mindig jókedvű, a gyerek elkezd vele beszélgetni, kialakít vele egy viszonyt. Azt érzi, hogy ő nem közösíti ki, ő nem csúfolja, ő nincs ott vele, elkezd ráfüggeni. Tehát látunk ilyet, én már olvastam ilyen pszichológiai praxisból jelentést, hazamegy a gyerek, és órákon keresztül a chatbotjával beszélget, a legjobb barátja, és nem tudja elengedni. Tehát ez alapvetően az egyik probléma, hogy ebbe az irányba megyünk. A másik probléma meg az, hogy látjuk most már jelennek meg egyébként, most nemrég jelent meg egy pár hónapja végigment az egész interneten egy kutatás, amiben azt nézték, hogy a ChatGPT-t használó gyerekeknek az agya milyen, meg a ChatGPT-t nem használó gyerekeknek az agya milyen, és most nagyon leegyszerűsítve, ugye az történik, hogy a gyerek nem használja az elülső lebenyt, ahol a gondolkodó agy, tehát ahol kellenének az ideg pályáknak kialakulni azáltal, hogy használja az agyát, de nem használja, mert megkérdezés a ChatGPT mindent ad készen, mindent odahoz, és annak a gyereknek nem fejlődnek ki a megfelelő mennyiségű idegpályája, vagyis az a gyerek az nem éri el azt a szintet, azt az agyi idegrendszeri szintet, amit el kellene abban a korban érnie. És ez elég drámai, és én láttam ebben, tehát ebben vannak konkrétan ilyen képalkotóval hozott képek, hogy mutatja, hogy mennyire stimulálódik a gyereknek az idegrendszere ChatGPT-vel is anélkül, és eléggé elrettentő egyébként, amiket látunk.
Ugyanezt nem eredményezhette a Google, hiszen a Google-be is, hogyha már hosszú évek óta beírunk egy kérdést, beírunk egy keresést, beírunk kulcsszavakat, akkor válaszol, és annyira nem kell megerőltessük az agyunkat. Tehát nem kell gondolkozzunk, mert a világháló feldob nekünk valamilyen megoldást.
Azért a Google egy kicsit más, mert Google-nál ott el kell kezdenem olvasgatni, keresni abba a kiadott eredmények közül, hogy melyik releváns, melyik nem. Azokban új linkeket tanálok, arra rákattintok, ott el kell kezdeni egy adatgyűjtést. Értelmezni kell az adatokat, össze kell rakni, meg kell találnom. Ezt a ChatGPT megcsinálja helyettünk. Tehát ugyanazt csinálja, amit én csináltam a Google keresésben, a gyerek helyett, de megcsinálja saját maga, összegyűjti az adatokat, rendszerezi és egy saját maga módon összerakja, amit, és itt a probléma egyébként, hogy a gyerek készpénznek vesz. Gyakorlatilag készpénznek vesz, hogy az úgy van. És akkor azt utána használja, nem gondolkodik, nem fejlődik a kritikai gondolkodás, nem jön az, hogy megkérdőjelez dolgokat, hanem ott van, készen van. Ugye az emberi agynak az egyik jellegzetessége, különösen gyerekkorban van ez így, hogy minél kisebb erőfeszítéssel, minél nagyobb jutalmat elérni, és erre tökéletes a mesterséges intelligencia a gyerekeknél, megkapják, használják. És ezt látjuk az iskolákban egyébként, hogy a gyerekek a házi feladathoz, a különböző feladatok megoldáshoz használják a ChatGPT-t, és könnyebbé teszi a munkájukat, viszont a kognitív képességeik egyszerűen nem fejlődnek olyan mértékben, mint kellene. Úgyhogy sok különbség van ebben, amikor valamitől készen kapsz dolgot, és már nem csak azt kapod készen az információt, hanem az információt még feldolgozza mondjuk egy YouTube formátumba, még be is rakja a videót, és még fel is tölti bizonyos helyekre, úgyhogy ez egy rendkívül nagy probléma, mondom, nem maga jelenség, hanem az, amikor ez gyerekeknél történik.
Vitatkozhatnánk egy sort a tanterven, de ez nem ennek a beszélgetésnek a témája. Ugye sokszor beszéltünk arról is, hogy hogyan lehet kezelni az okostelefon függőséget, hogyan tud ebben segíteni az iskola, hogyan tudnak ebben segíteni a pedagógusok. Most arra kérdeznék rá, hogy hogyan lehet kezelni a mesterséges intelligenciától való függést, a folyamatos odanyúlást, hogy akkor használjuk az AI-t. Főleg olyan téren, hogy a szülők és a pedagógusok sem igazán használják a mesterséges intelligenciát, hogy nem mondjam azt, hogy egyáltalán nem. Nekem van olyan ismerősöm, aki életében először ezelőtt másfél hónappal tett fel egy kérdést a ChatGPT-nek, az volt az első.
A mesterséges intelligencia az én személyes véleményem szerint alapvetően még kevesebb információja van az embereknek, a szülőknek a használatáról és a háttér működéséről. Tehát ott is azzal állunk szemben, hogy egy információhiány van. Tehát, hogy használja, mire használja. Jó használata felnőttként a mesterséges intelligenciának. Mondok egy példát, mondjuk, hogyha egy társadalomtudomány területén, legyen az mondjuk pszichológia vagy szociológia, mondjuk kutatásokat keresek, akkor mondjuk megsporol nekem órákat, az, hogy nekem absztraktokat kell átolvasni, hogy melyik az, ami releváns, hanem megfelelő kiadott kulcsszavak alapján a megfelelő kutatásokat berakja nekem, és akkor mondjuk egy sokkal szűkítettebb lista közül kell választanom. Vagy egy HRS a beadott önéletrajzokat a 150 önéletrajzból, mondjuk a megfelelő szempontok alapján, kulcsszavak alapján, kompetenciák alapján leválogatja egy perc vagy fél perc alatt mondjuk azt a tizet, ami releváns. Nem kell önéletrajzokat átnézni, nem kell átvinni. Vagy ott van mondjuk a reklámügynökségek, hogy ilyen placeholder szövegeket, amik vannak, ilyen nagyon egyszerű reklámszövegeket, azokat nagyon könnyen meg lehet írni, megsporol vele időt, energiát, nagyon jó. A gyerekeknél megint ott a probléma, pont ugyanaz a probléma, mint a közösségi médiával, hogy ott van a zsebükben a telefon, és azon van a mesterséges intelligencia. Az a probléma, hogy nincsen kontroll, és az a gyereknek meg megint ott van egy fejletlen idegrendszerrel, megint az a probléma, hogy nem a megfelelő használat irányába megyünk, és a technológiai cégek pedig ezt erőltetik is, viszik is. Mondok erre is egy példát. Hogyha valaki fent van a Facebookon, akkor nagyon sokszor találkozhat azzal most jelenleg, hogy ne Duolingon tanuljál nyelvet, hanem mesterséges intelligenciával tanuljál nyelvet, mert az milyen szuper. Én kipróbáltam egy ilyet, megcsináltam. 15 éves kamaszként beregisztráltam egy ilyenbe. Ott az történik, hogy az első egy órában, tehát egy óra, az adatokat kérnek be tőled. Tehát van egy profilozás, mindent meg akar tudni rólad, mindent meg is tud rólad. Különböző adatokra kell válaszolni, majd utána én, amikor megadtam egy 15 éves kamasznak az adatait egy órán keresztül, akkor kaptam egy ilyen félhomályos, ilyen gyertyafényes szobában egy gyönyörűen kiöltözött, szexualitás sugárzó, nagyon jól kinéző nőt, és ővele kellett 15 éves kamaszként elkezdenem beszélgetni, ilyen búgó, nagyon-nagyon gyönyörű hangon. Mindenéből a szexualitást tükrözte. Na most ez például egy 15 éves kamasznak egy olyan beszippantó erő, hogy ővele fog beszélgetni folyamatosan, tehát amikor azt kérdezett, hogy függőség, hát pont erről beszélünk. Tehát ő utána mindig ott van, mindig vele akar beszélni, mindig ott lesz, és mindig ebbe az irányba megy. Tehát hogy ezzel ez a probléma, hogy gyakorlatilag ő még nem tudja eldönteni, nem tudja felismerni a veszélyeket nagyon sok esetben, és nem tud önkontrollt gyakorolni, főleg egy ilyen nagyon erőteljes technológia irányába.
Plöt Ákos családbiztonsági szakértővel beszélgettünk arról, hogy a mesterséges intelligencia képes függőséget okozni. Nem kell azonban démonizálni sem a mesterséges intelligenciát, sem az okostelefonokat, hiszen utóbbiak esetében nem a tiltás a megoldás. Sokkal fontosabb lenne az iskolában megfelelően megtanítani a fiatalokat az okostelefonok használatára, nem pedig elzárni azokat, mert ezzel csak azt érjük el, hogy egy már nem használt telefont fognak leadni, és két készülékkel fognak az iskolába járni. Emelte ki Horváth Ádám oktatási szakértő, aki arról is beszélt, hogy milyen módszerek léteznek arra, hogy a fiatalok ne közösségi médiára használják az eszközeiket.
Az első mondat, amivel kezdte, az, hogy ez egy örökzöld téma. És ugye mindannyian emlékszünk, hogy 2007-ben mutatta be Steve Jobs az első iPhone-t, és valójában azóta van ez. Tehát még nem telt el 20 év azóta, amióta okos telefonok vannak, mert a mobiltelefonok régebb óta vannak, ami azt jelenti, hogy az emberiségnek nem volt még 20 éve arra, hogy erre a problémára, ami ráadásul évről évre exponenciálisan nő, arra valamilyen választ alakítson ki. És én ezért is tartom nagyon fontosnak, hogy ne megkerüljük, elkerüljük, vagy valamilyen úton, módon elforduljunk ettől a problémától, amit mindannyian látunk, körbevesz minket, hogy a tanulóknak a teljesítményét ronthatja, hogyha nagyon sokat foglalkoznak a mobiltelefonjukkal, ahelyett, hogy mondjuk mozognának, vagy tanulnának, vagy egymással beszélgetnének. Erre nem az a jó megoldás, hogyha elvesszük tőlük a telefont, hanem az, hogyha megtanítjuk ezeket az eszközöket jól használni. Ehhez viszont a pedagógiai környezetet, a tanítási módszereket is át kell alakítani, és ez az igazán nehéz. És erre az elmúlt nem egészen 20 év messze nem volt még elegendő, tehát most még egyrészt próbáljuk megnézni, hogy mekkora problémát okoz a mobiltelefonok használata. Ebben nagyon fontosak azok a kutatások, amiről a beszélgető társam is beszélt, de nagyon fontos, hogy közben elkezdjünk azzal is foglalkozni, hogy jó, de akkor hogyan oldjuk meg ezt a problémát. És ehhez kell olyan változtatásokat az oktatási, de valószínűleg a felnőtt képzési rendszerben is megjelentetni, ami lehetővé teszi, hogy ne csak a gyerekekkel foglalkozunk, hanem a gyerekek szüleivel is, és ilyen módon próbáljuk meg ezt a problémát kezelni, mert az is látszik sokszor, hogy a szülők nem foglalkoznak a gyerekekkel, és ez emeli meg a telefonozásnak az óra számát. A szülők nem tudják, hogy mit csináljanak akkor, amikor a gyerek a telefonját többször nyomkodja, ahelyett, hogy mondjuk focizna. Ezért aztán szülőket is meg kell tanítani arra, hogy milyen megküzdési stratégiákat lehet arra alkalmazni, hogy a gyerekeket a hasznos és értelmes, korlátozott mobil használatra szoktassák rá.
Létezik az informatikában egy olyan fogalom, hogy proxy szűrése, és erről beszélt ön is, csak egy fejlettebb módon már azt hiszem fogalmazhatok így, hogy olyan wifi hálózatokat kialakítani például iskolákban, amelyek nem engedik, hogy az adott készülék fellépjen a közösségi médiára, vagy előre meghatározott oldalakra, most nem csak a közösségi médiát akarom itt démonizálni. Hogyan működik ez, és mi a garancia arra, hogy ezt a diákok nem tudják kijátszani?
Minden informatikai rendszer kijátszható. A kérdés, hogy megéri-e, illetve hogy mennyire hosszú folyamat vezet odáig. Azokat a rendszereket, amelyeket főleg a Nyugat-Európában, Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban alkalmaznak, arra alakították ki, hogy miközben megőrzi azt, hogy a tanulók használhatják a mobil eszközüket tanulási feladatok megoldására, kamerája nagyon hasznos a telefonnak, az, hogy interneten lehet keresni, az nagyon hasznos a telefonnak, hogy különböző információ forrásokban kritikus gondolkodásra lehet nevelni a tanulókat, ezek nagyon-nagyon fontos fontos eszközök. Nagyon fontos eszköz volt korábban a számológép, ennél lényegesen több segítséget és támogatást tud nyújtani, akkor a mobiltelefon, hogyha a tanuló tudja, hogy mire és hogyan használja. És ezért nagyon fontos, hogy ezeket bevigyük az oktatásba. Az az eszköz, amiről mi most beszéltünk, egy olyan mikrocella, ami a wifi hálózatot és a mobil hálózatot összeköti. A tanulónak a telefonja nem tud függetlenül feljelentkezni a külső mobil hálózatra, és ezen keresztül lehetővé teszi bizonyos alkalmazásoknak vagy oldalaknak a letiltását. Nyilván ez is megkerülhető, de ehhez nagyon komoly informatikai tudásra van szükség, és a diákok túlnyomó többsége számára ez nem elérhető, vagy túl nagy munkát jelentene. Ennél sokkal fontosabb ugyanakkor, hogy tegyük élvezetessé, hasznossá, beláthatóan fontossá a tanuló számára a mobiltelefon jó használatát, mert ezzel azt segítjük elő, hogy kiváltsuk a rossz használatot. Nagyon fontos, hogy nem a mobiltelefonnal van a probléma, hanem az azon futó bizonyos alkalmazásokkal, amelyek olyan információkat, nem megfelelő tartalmakat juttatnak a diákok elé, például jellemzően a közösségi média.
Mekkora kockázatot jelent önmagában a tiltás, tehát hogyha az iskola, a pedagógus, az adott tantárgyat tanító tanár azt mondja, hogy akkor ő most elveszi a telefonokat, beviszi egy dobozba, berakja egy széfbe, lesz ami lesz, de nincs a diáknál, és akkor a diák utána hazamegy, és otthon szabadon, vagy legalábbis szabadabban nyomkodhatja a telefonját, illetve miután betölti a 18 évet, befejezi az iskolát, és ezt neki senki nem fogja tiltani, de senki nem is tanította meg használni számára a telefont.
Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amit most említett. A szülőktől, a nagyszülőktől nem lehet megtanulni a mobiltelefon hasznos és jó használatát. Ez mindenképpen az iskola feladata. De ha az iskola ezt eltávolítja magától, kilöki a rendszerből, akkor két dolgot mond a diáknak. Az egyik az az, hogy hozzál be még egy telefont, és legyen nálad napközben ez. Sajnos ez a valóság. Tehát mondhatjuk azt, hogy most korlátozzuk a telefon használatát, de a valóságban ez azt jelenti, hogy a már nem használható régi telefonoknak is egy másodpiacot teremtettünk. Egy. Kettő. Azt üzenjük a diáknak, hogy a telefon az nem az oktatás és a tanulás része, nem a probléma megoldás része, nem az államilag, vagy általában a tudományos világ, vagy a felnőtt világ által biztosított környezetnek a része, hanem az valami külön dolog. És ezt a diákok nagyon jól be tudják azonosítani, hazamennek, és arra használják, ami őket érdekli, és nem tanulják meg hasznos dolgokra felhasználni. És ebben, akkor, hogyha csak pusztán játékra használják, az is bizonyos kompetenciákat fejleszt. Itt már a mennyiségről van inkább probléma, hogyha túlságosan sokat, több órán keresztül használják, mert az valóban rombolja a személyiséget, egy csomó készséget, és beszűkíti a diákokat. Bizonyos mértékű használat viszont egy csomó fejlesztő hatással is járhat. Az fontos lenne, hogy a tanuló saját maga is képes legyen azonosítani, hogy neki miért jó a mobiltelefon, és hogyan tudja használni. Ehhez viszont alkalmat kell adni a számára, hogy az iskolai tevékenységbe ezt beszámítsuk, hogy a tanár ezt irányítsa, hogy a tanár mintázatokat tudjon neki mutatni. Ahogy ezt kitiltjuk az iskolából, lemondunk erről a lehetőségről, és magára hagyjuk a diákokat és a szülőket is azzal, hogy ők küzdjenek ezzel a problémával, segítség, támogatás és szakmai környezet nélkül.
Mennyire vannak tisztában a diákok, a fiatalok azzal, hogy milyen jó dolgokra tudják használni a telefont, hogy hogyan alakíthatják ki azokat a mintázatokat, azokat a fejlődési formákat, amelyeket az okos eszköz kínál számukra?
Ez egy nagyon fontos és lényegi kérdés, mert arra a problémára mutat rá, amivel mi is találkozunk nap mint nap. Mi nagyon sok olyan pedagógiai programot futtatunk táborokban, iskolákban, diákokkal, ahol jól használják az eszközöket, és az a tapasztalatunk, hogy az első néhány alkalom, az első néhány óra, adott esetben akár egy-két nap is, azzal megy el, hogy a diákoknak megtanítsuk, hogy hogyan lehet jól használni ezeket az eszközöket. Ez nagyon nehéz, és rengeteg energiát elvisz, ahelyett, hogy gyakorlatilag már a feladatokkal tudnának foglalkozni, hogy ezeket a módszereket, megoldásokat, technológiákat, szoftvereket be tudjuk nekik mutatni. Úgyhogy ebben nagyon nagy a hiányosság, és nagyon komoly felelősség hárul az iskolákra, hogy igenis legalább mutassák be a tanulóknak, hogy hogyan működik egy hasznos mobil felhasználás.
Nem tiltani kell a technológiák használatát, hanem meg kell tanítani a fiataloknak a helyes felhasználást. És itt jön be az iskola és a közoktatás szerepe. A közoktatás, amelynek jövőjét nehéz meghatározni, hiszen jelenállás szerint nem látszik egyértelműen a stratégia, az irányvonal, az viszont már egyértelmű, hogy a mesterséges intelligenciát használják a fiatalok, mutatott rá dr. Setényi János, az MCC Tanulás Kutató Intézetének igazgatója.
Változtatni utoljára kell, akkor, amikor már kialakult kialakult egy álláspont, egy konszenzus arról, hogy merre megyünk tovább, ettől nagyon távol vagyunk. Ha megnézzük a világ oktatásügyét, mondjuk a legfejlettebb országok, az OECD szervezetét, akkor azt látjuk, hogy nincs konszenzus, és ma már nincsenek olyan oktatásügyek, mint korábban a finn vagy a szingapúri, amit modellként mutatnának be. Mindenki kísérletezik, minden töredékes, és nincs olyan ország, amelyik azt állítja magáról, hogy ő jobb vagy többet tud, mint a többiek. Tehát most éppen a szétporladás irányába megyünk, és ebből egy olyan 5-8 éven keresztüli munka vezet majd ki. Nyilván majd először a mesterséges intelligencia megemésztése után, amikor is lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy szerintünk ez a jövő útja. Ami azt jelenti, röviden és magyarra fordítva, hogy kísérletezni kötelező, viszont nagy rendszer szintű reformokat a lehető legnagyobb óvatossággal kell elindítani. Van egy példám rá, Romániában nemrég lehetséges választható tantárgyként felmerült az állatokkal való kapcsolat, mint tantárgy bevezetése. Van egy oktatási miniszter, aki nagyon szeret így újítani. Ezt az irányt biztos, hogy nem javaslom, tehát a tudomány alapú tantervek, tudás alapú tantervek maradnak, és a kemény munka, a magas szintű elvárások, a tanulás, mint komoly tevékenység biztos, hogy meg fog maradni.
És akkor ez a következő, nevezzük szűk egy évtizednek a kísérletezés időszaka lesz. Mennyire lehet a kísérletezéssel tévútra kerülni?
Az egy természetes dolog a kísérletezésben, hogy lesznek olyan dolgok, amikről néhány év múlva azt mondjuk, hogy ezt nem folytatjuk. Nem jött be. Reméltünk tőle dolgokat, de nem működik. Ez egy jó dolog. Tehát a vezetőképzésben is dolgozom, és nagyon nehéz a fiatalokkal megértetni, hogy amíg az embernek van ideje, addig a kudarc is jó dolog, nem csak a siker. Nem értik, azt hiszik, hogy csak a siker jó. Nyilván a hollywoodi filmeken felnőve az ember így képzeli az életet. A kulcs az, hogy a rendszer szintű, nemzeti szintű, nagy reformoktól óvakodni kell, és a kísérlet alatt olyasmit értek, hogy összeáll 15 iskola, akik kapnak egy kis pénzt a minisztériumtól, pályázatokon keresztül, és azt mondják, hogy ők kipróbálnának valamit, mondjuk mesterséges intelligencia a történelem oktatásba, és hagyjuk őket dolgozni. Csodálatos dolgokat fognak csinálni, és amikor ez lezárul, akkor a minisztérium eldöntheti, hogy ebből van 3 vagy 4 dolog, ami jó, és azt kiterjesztjük az egész oktatási rendszerre. A többit azt nem. Tehát egy ilyen intelligens szűrés, és a végén egy kiterjesztés. Ha valami úgy kezdődik, hogy a jövő évtől minden romániai iskolában, mondjuk liceumban elkezdünk valamit, ettől óvakodni kell. Minden suli más, mindenütt más igények vannak, és egy ilyen intelligens iskola alapú kísérletezéssel lehet előre jutni.
Többször szóba hozta a mesterséges intelligenciát, és tusványoson vettem részt egy beszélgetésen, ahol szóba került az, hogy egyrészt a mesterséges intelligencia függőséget is tud valamilyen szinten okozni, másrészt pedig imagisztikai gépekkel kimutatták, hogy valamilyen szinten sorvasztja az agyat, vagyis hogy a fiatalok ebben az esetben nem használják az agyukat. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy számos jó dologra lehet és érdemes is használni, megkönnyítheti az életünket, csak meg kéne tanítani a fiatalokat használni a mesterséges intelligenciát. Meglátása szerint lesz erre mesterséges intelligenciára, okos eszköz használatra hangsúly fektetve a jövő oktatásába, legyen az 5-8 éven belül, vagy egy távolabbi jövő.
Amikor beültem ezekre a beszélgetésekre itt a tusványosi táborban, akkor mindig megkérdeztem a hallgatóságot, hogy ki az, aki napi szinten használja, és mindenki föltette a kezét. Tehát ez a kérdés eldől. Amikor kelet-ázsiai, döntően kínai szakmai publikációkat olvasok a mesterséges intelligenciáról, akkor ott általában a veszélyeire rámutatnak, tehát tisztában vannak vele, de alapvetően a fantasztikus lehetőségekről értekeznek. És az ember és a gép együttműködik, a tanárok erejének megsokszorozása, tehát ilyen pozitív dolgoktól hemzseg. Amikor európai publikációkat olvasok, akkor szinte kizárólag kihívások, jogi szabályozás, korlátozás és veszélyek vannak. Gyorsan a következőket gondolom erről. Az első, hogy kulturálisan két táborra szét fogja dobni az embereket. Az egyik a megúszós fajta, tehát ők azok, akik előfizetik majd a ChatGPT-t, mindent azzal iratnak, és azt beadják az iskolába vagy az egyetemen, mint dolgozat. A másik inkább az ázsiai hallgatóim hajlamosak, amikor ingyenes változatot használnak, összedobnak valamit vele 10 perc alatt, majd utána elkezdenek dolgozni ezen az anyagon. Átírják, kiegészítik, gazdagítják, átszerkesztik, fényképeket, ábrákat, táblázatokat szerkesztenek be, gazdagítják. Tehát magyarán arra használják, amire való. A magyarországi háziasszonyok a mosogatógépet és a mosógépet gyakran zsuzsinak hívják. Nem tudom, hogy ez itt Székelyföldön szokás-e, hogy bedobom a zsuzsiba. Ez azt jelenti, hogy mosok, ruhát mosok. Mesterséges intelligencia, ez egy zsuzsi. Tehát a rabszolgamunkát fogja a tanároknál, diákoknál elvégezni, és utána lesz, aki erre rápakolja a saját gondolatait és munkáját, meg olvasmányait. Ők lesznek a jó tanulók, és lesznek azok, akik ezt beadják. Természetesen látszik, hogy a gép írta. Ez az értékelést átalakítja. Korábban az egyetemen, ha valaki beadott egy dolgozatot, az már közepes, hiszen hát ugye dolgozott vele, beadott valamit. Ma már az, hogy valaki bead egy írott szöveget, az nullás még, az nem jelent semmit, hiszen nyilván a gép írta. Magyarán a személyes beszélgetés és a szóbeli értékelés újra előtérbe kerül. Ott nem tud hazudni a gép, tehát azt mondom, hogy a kolléga beadott egy dolgozatot, és a negyedik oldalon nagyon érdekes dolgokat ír. Kifejtené bővebben? Erre azerbajdzsáni egyetemista hölgy, akivel éppen erről beszélek, megmerevedett, és azt mondta, sajnos nem emlékszem rá. Ami azt jelenti, hogy a gép írt mindent. Át se nézte. Tehát megiratta, de át se nézte, hogy legalább megjegyezze, amit a gép írt, nem csak beadta. Tehát a személyes kapcsolat lesz az, ami felértékelődik, a rabszolgamunkát megcsinálja a gép, és visszakerülünk a görög típusú oktatásba. Ez a szokratészi dolog, a tanár bedob egy problémát, és beszélgetünk a problémáról. 2 perc alatt kiderül a hozzászólásból, hogy ki az, aki készült és tanult, és ki az, aki riadtan hallgat, mert ugyan a géppel csinált valamit, de hát fogalma sincs arról, amiről beszélgetnek a többiek. Úgyhogy optimista vagyok. Még 2 hatást említenék. Az egyik, hogy a nagyon gyenge tanulóknál javítani fog a gép, tehát felnyomja a teljesítményüket egy átlagos szintre. Ez jó, segít nekik. Viszont a gép maga a középszerűség, amit szövegekből össze kotyvaszt, hiszen ez nem egy ember. A gép nem tud gondolkodni, hanem csak szövegeket termel, és kotyvasztásban nincsen innováció, szikra, meg újítás, tehát felértékelődnek azok az emberi lelkek és elmék, akik igazi hozzáadott értéket tudnak alkotni. Úgyhogy a helyére fog ez a dolog kerülni.
Dr. Setényi Jánossal, az MCC Tanuláskutató Intézetének igazgatójával beszélgettünk az oktatás jövőjéről, illetve arról, hogy milyen szerepe lesz ebben a mesterséges intelligenciának. Ezzel pedig, tisztelt hallgatóink, el is érkeztünk a mai digitális világ végéhez. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Pontban 21 órakor német nyelvű műsorunk kezdődik, nekünk pedig át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió Társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.